A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, hiszen minden vasárnap hirdeti, hogy te győztél a halál felett. És van okunk az örömre, és van okunk az újongásra. Talán sokan ezt nem értékelik, talán sokuknak szíve nem rendül meg ezen hír hallatán, de tudjuk, hogy a világ számára a kereszt az bolondság. De számunkra, akik te benned bízunk és hiszünk, azok számára a kereszt éppen a megmentett állapotot jelenti, hogy te voltál az, aki megmentettél bennünket a bűnből és a halálból. És köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra erre emlékezhetünk. És hálás a szívünk azért, ahogy ebben az énekben is énekeltük, hogy ühetünk úgy te hozzád, amint vagyunk. Megterhelten, bűnökkel teli, békétlenül, fájdalmakkal, hitetlenséggel és kétségekkel, de mehetünk te hozzád. És azok, akik őszinte szívvel járulnak eléd, azok előtte felfeded magad. És Urunk, így kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, és add, Urunk, hogy megérthessük az ige üzenetét, hogy ne záruljon be az a szív az ige előtt, hanem megnyithassuk a szívünket, és éppen ezért könyörgünk, hogy ébreszt készséget bennünk ezen a mai Isten tiszteleten, meghalljuk, megértsük, és felhevüljön a szívünk az ige hallatán. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, a 16. verstől a 23. versig a következőképpen. Jézus mondja, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól, mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az imént Jézus búcsú beszédéből hallhattunk néhány igeverset, Ez a szakasz János evangéliumában itt a 13. fejezettől egészen a 17. fejezetig arról szól, hogy Jézus elfogatása előtt a tanítványaival beszélget, és felkészíti őket azokra a számukra váratlan eseményekre, melyek be fognak következni. Jézus a jövetelének szándékáról beszél, nem azért jött, hogy élvezze, habzsolja az életet, nem kikapcsolódásra vágyott, nem wellness hétvégékre járt, hanem ő azzal a céllal jött, hogy azokat az embereket, akik a bűn miatt megszomorodtak, azoknak az életét örömre változtassa. És ezért olvassuk az igében, amit itt a kivetítőn is láthatunk, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez, vagy a Zsoltárok könyvének 30. fejezetében síralmamat végságra fordítottad. Tehát Jézus kész volt minden emberért meghalni, de csak azok számára lesz Jézus halála értékes, akik bűneik miatt megszomorodtak. Hát nézzétek meg, drága testvérek, ma hányakat rendít meg Jézus halálának híre? Hányakat rendít meg, hogy valakinek meg kellett halnia azért, hogy a bűnei büntetését rendezze? Hányakat? Nagyon keveseket. Nagyon keveseket. De ezért mondja Jézus, ezért olvashatjuk ott a Máté evangéliumának 7. fejezetében, azt mondja Jézus, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát Jézus már akkor arról beszélt, hogy kevesen vannak azok, akik majd ő benne fognak hinni. És nagyon sokakat, ahogy akkor Jézus idejében, ma sincs ez másképp, nagyon sokakat nem rendít meg Jézusnak a halála. És olyan szomorúan láttam, húsvét ünnepén, feltámadás ünnepén, hogy mentek a traktorok, és sokan mentek dolgozni, vagy kapálni, vagy végezték a mezőgazdasági munkáikat, és tudjátok, az a szomorú, hogy feltámadás ünnepének napja ugyanolyan volt számukra, mint a többi nap. Persze, egyből mondják, hogy a prédikációból, meg a papolásból nem lehet megélni. Ezt már sokan mondták nekem, az ember sok mindent el kell, hogy viseljen lelkipásztorként, de el kell, hogy viseljen sok mindent nyilván gyülekezeti tagként is, mert hogy a papolásból nem lehet megélni, meg a Biblia olvasgatásból nem lehet megélni, meg abból, hogy a Bibliát forgatjuk, meg előről, hátulról magyarázunk, abból nem lehet megélni, tisztelendő Úr. Hányan mondták ezt? Csak tudjátok, hányszor hallom azt, és már sokszor idéztem ezt a mondatot, amit egy 50 éves, még fiatal ember mondott, ott a kórházi ágyon, amikor azt mondta, tisztelendő Úr, olyan döbbenetes, hogy az életemet adtam a pénzért egész életem át. Az életemet adtam a pénzért. Most meg minden pénzemet odaadnám az életemért. És aztán nem sokra rá meghalt ez az 50 éves ember. Tudjátok, lehet azt mondani, hogy a papolásból nem lehet megélni, meg lehet azt mondani, hogy a Biblia forgatásból nem lehet megélni. Jézus korában sem volt ez másképpen. Sokan voltak, akik nem hittek Jézusban. És ma sincsen ez másképpen. És ezért mondja Jézus, hogy kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ma is keveseket rendít meg mindaz, ami Jézussal történt. Pedig minden érted és minden értem történt. És drága testvérek, mielőtt az Isten tisztelet kezdődött volna, a presbiterekkel elvonultunk és imádkoztunk, és Isten azt helyezte a szívemre, hogy ez a mai alkalom legyen más, mint a többi. Hogy hevítse föl a ti szíveteket az, ami történt Jézussal. Olyan jó lenne, hogyha ezt komolyan tudnánk venni. Olyan jó lenne, hogyha megrendítene bennünket, hogyha egészen szívbe markoló, vagy egészen húsba vágó lenne mindaz, amit Jézus tett értünk. De Jézus halálát, tudjátok, csak az fogja igazán értékelni, aki a bűn miatt szomorodott meg. Egy híres evangélista azt mondta egyszer, ma ha beszélgetek egy órát az emberekkel, akkor 3/4 órát beszélnek a bűnről, és csak 1/4 órát beszélek a kegyelemről. Mert az a baj a mai társadalommal, ami Ádám és Éva történetében is olvasható, majd mindjárt láthatjuk, Ádám és Éva történetében is olvasható, hogy egyszerűen embereknek nincsen bűn látásuk. Amit itt olvasunk az igében, azt mondja, hogy keskeny az az út, amely az életre visz, szoros az a kapu. És tudjátok, az a szomorú, hogy a hívők is, amikor járnak gyülekezetbe, és lehet, hogy átmentek azon a szoros kapun, lehet, hogy volt egy döntés az életükben, lehet, hogy hitre jutottak, lehet, hogy volt egy úgynevezett Isten élményük, de amikor átmennek a szoros kapun, és elkezdenek azon a keskeny úton járni, akkor elkezdik ezt az utat szélesíteni. És azt mondják, hogy hát még ez is belefér, meg az is belefér. És olyan szomorú látni, amikor gyülekezetbe járók együtt élnek, rendezetlen kapcsolatban vannak, vagy hazudnak, vagy lopnak, és szélesítik azt az utat. Ezért mondja az ige, hogy kevesen vannak. Kevesen vannak, akik eljutnak a bűnlátásra, hogy a bűnt megértik, hogy mi az. Elvesztették a józan ítélőképességüket az emberek. Nekem ne mondja meg Isten, hogy mikor mit csináljak, mondta egyszer egy fiatalember. Ne mondja meg, hogy mi a bűn és mi a nem bűn. Majd én eldöntöm, ugye hányszor lehet ezt hallani. Hát Ádámnál és Évánál nem ez volt. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy ez a könyv, ezt a tudósok mondják, nem keresztény tudósok. 1500 év alatt íródott. 1500 év alatt. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy körülbelül olyan 4000 évvel ezelőtt, amit olvashatunk Mózes első könyvének első lapjain, az mennyire aktuális ma is. Csak gondoljatok bele. Mit mondott a sátán? Nézzük meg. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Gondoljatok bele, 4000 évvel, körülbelül 4000 évvel ezelőtt, amikor ez a mondat elhangzott, akkor nem azt mondhatjuk, hogy ma is ugyanígy van ennek aktualitása. Nehogy már az Isten mondja meg, hogy mi a jó, mi a jó. Döntsd el te! Döntsd el te! És hát nem így van, drága testvérek. Mindenki eldönti, mi a jó, mi a rossz. Én emlékszem, amikor gyermek voltam, hányszor bosszantottam édesanyámat, mert úgy gondoltam, hogy nekem az a jó. Mármint nem a bosszantás, hanem hogy a saját utamon akarok járni, a saját fejem után akarok menni. És ez mennyi fájdalmat okozott az édesanyámnak. Nekem jó volt, mert lóghattam az órákról az iskolában, persze hány igazolatlanom volt, és lehetne sorolni. Hányszor loptam meg édesanyámat, mert bízott bennem és előrehadta a pénztárcát, és aztán loptam belőle pénzt, mert a büfében szerettem volna vásárolni, jó volt? Jó volt. Csak édesanyámnak a bizalmát veszítettem el. Sok-sok ilyen alkalommal. Miért? Mert az ember akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És nézzétek meg! Nézzétek meg, hogy azóta is mennyi szomorúságot okozunk egymásnak azzal, hogy majd mi eldöntjük. Nekem ne mondja meg az anyám vagy az apám. Ismerős? Ismerős ez a mondat? Lehet, hogy otthon is ezt mondod a szüleidnek. Vagy otthon is te is ezt hallod már a gyermekeidtől. Hogy ne mondja meg az anyám vagy az apám. Gondolom ismerős ez a mondat. És ugyanígy mondják ma is emberek, nekem ne mondja meg Isten, majd én eldöntöm. És mennyire igazak azok a mondatok, amelyeket az igében olvashatunk, ott a Prédikátorok könyvének 6. fejezetében, nem ismerte a különbséget a jó és a rossz között. Hogy már annyira elvakul az ember, hogy nem tud különbséget tenni jó és rossz között. És annyira elvakul az ember, hogy Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetében, körülbelül Krisztus előtt 600 és 700 magasságában íródott, Ézsaiás azt mondja, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserülő, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. És a Szentírás egyértelműen és világosan azt mondja, hogy jaj azoknak, akik a jóra azt mondják, hogy rossz, és a rosszra azt mondják, hogy jó. Pedig ma ez van. Ez van. És az emberek akarják eldönteni, és nézzétek meg, mi lett belőle? Hát egy nagy káosz. Törökországból jön az a híres gender elmélet, amit most már az egyetemeinken akarnak bevezetni, ami 2008 és 2009 magasságában a parlamentben már törvény előkészítési fázisban volt, mert arra akarták az óvoda pedagógusokat törvénnyel szabályozva bírni, hogy a gyermekeknek, az óvodásoknak, a bölcsiseknek és az óvodásoknak a szexuális orientációját ne befolyásolják. Azaz, hogyha egy lány autózni akar, akkor autózzon. Ha fiú babázni akar, akkor babázzon. És majd ő eldönti, és ebben van az ördögi dolog, hogy majd ő eldönti, hogy fiú akar lenni, vagy lány. Gondoljatok bele, 2008 és 2009-ben már a parlament asztalán volt ez a törvény. És hála az Úrnak, hogy aztán ez le lett söpörve. És ma az egyetemeinken ezt akarják bevezetni. Ez a híres gender elmélet, ami Törökországból jön, és nagyon érdekes, tudjátok, az ördög az sosem nyílt lapokkal játszik. Az ördög az mindig a feketét fehérnek, a fehéret feketének mutatja be. És egy olyan köntösbe burkolja ezt az elvet, ezt az elméletet, amit ma Magyarországon, még egyszer mondom, az ELTÉ-n most be akarnak vezetni. A nők elleni erőszak. Hát ezzel alapvetően a társadalom, minden férfi és minden nő egyetért, hogy igenis ne legyen a nőket, ne bántalmazzák, ne terrorizálják, akár lelkileg, akár testileg. És ezzel egyetértünk. Csak, ahogy szokták mondani, az ördög a részletekbe bújik meg, mert ebben pedig, ebben az elméletben tovább folytatva az van, hogy a nők döntsék el, hogy szeretnének-e nők lenni, vagy férfiak. A férfiak döntsék el, hogy nők akarnak-e lenni, vagy férfiak. És nézzetek, ma ilyen világot élünk. Ma vannak nőies férfiak, ilyen anyámasszony katonái, ma majdnem, hogy a magas sarkú hiányzik csak. A férfiak meg ilyen SS, vagy a nők pedig egy ilyen SS-tiszt ruhába járnak, és lehetne sorolni. És amikor nincsen a helyén semmi. És tudjátok, a sátán ezt akarja. Ezt akarja, egy káoszt akar teremteni. Miért? Hát ezt mi magyarok jól szoktuk idézni, ezt a közmondást, hogy a zavarosban lehet halászni. És nézzétek, nem ez van ma a világban? Zavaros. A férfi nem tudja, hogy nő-e, a nő nem tudja, hogy férfi-e, és lehetne sorolni rengeteg példát. Le akarják nyomni, most Magyarország következik, tőlünk nyugatabbra már majdnem minden egyház megállt homoszexuális párokat, mert hát ugye ő döntse el, hogy fiúval akar élni, vagy nővel, ugye? Csak tudjátok, egy társadalom el fog süllyedni, és azok, akik szeretik a történelmet és ismerik a történelmet, nagyon-nagyon jól tudják, hogy ott, ahol erkölcsi züllés van, nézzétek meg a Római Birodalmat, ott, ahol erkölcsi züllés van, ott előbb-utóbb minden birodalom széthullik. Ne értsétek félre, nem akarok politizálni, meg távol áll ez tőlem, de amit ma az Európa Unióban láthatunk, az annak a jele, hogy előbb-utóbb ez is szét fog bomlani. Mint ahogy kigondolta volna, hogy a római nagy birodalom széthullik, hát még az idősebb korosztály, drága testek, itt vannak azért olyan idősebbek, akik régebb óta fiatalok, ugye? Régebb óta fiatalok. Tetszettek volna gondolni 59-ben, hogy fel fog bomlani Szovjetunió? Hogy összeomlik a kommunizmus? Hogy eljön majd az a pillanat, amikor a padláson lehet tartani kolbászt meg szalonnát? Gondoltátok volna? 59-ben? Nem. És higgyétek el, minden ilyen istentelen unió, meg ilyen birodalom, meg ez, meg az, fel fog bomlani minden. Mert ami nem Istenre épül, az előbb-utóbb olyan lesz, mint a lehellet, az emberi lehellet. Vagy olyan, mint a virág, hogy reggel virágzik, estére pedig elszárad. És ezt nem én mondom. Lehet, hogy azt mondjátok, jaj, hát én tojásé a fenekem, amiben fiatal vagyok, hát mit tudok én az élet nagy dolgairól? Nem én mondom. Hát ezt a történelem igazolja. Meg hát a Szentírás, az egyik legnagyobb történelem könyv a világon, hát ezt igazolja. Ezt igazolja. És ezért értem meg azt az evangélistát, aki azt mondta, hogy elsősorban a bűnről beszél. Mert az emberek egyszerűen nem látják a bűnt bűnnek. És nem szomorodott meg a szívük a bűn miatt. Hát mindenki ezt csinálja, jön az okos válasz, nem? Mindenki. Mindenki ezt csinálja. Hát ha mindenki ezt csinálja, akkor én is így csinálom. És ha mindenki azt mondaná neked, hogy a piros-zöld, hát mi lenne veled, ha ezt elhinnéd és a kereszteződésben átmenél a zöldnek itt piroson? Gondolkodtál már ezen? A baloldali a helyes. Hát aki kereszt tanult, az annak talán nem okoz ez fejtörést. De gondoltam, hogy reggel azért készítek egy olyat, ami a világban van. A helyes az, hogy piros, sárga, zöld, ugye? És amikor zöld, akkor mehetsz. A piros pedig éppen meg akar állítani a kereszteződésben. És amiről Ézsaiás próféta beszél, hogy jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra az, hogy rossz. Hát azok, akik a kereszteződésben állnak, jaj lesz azoknak, és ez nem fenyegetés, hanem ez a kereszt törvénye. Jaj azoknak, akik azt mondják a pirosra, hogy zöld, és a zöldre azt, hogy piros. Mert ha te a pirosnak, vagy a piros helyett zöldön mész át, akkor jaj lesz neked. És ha valaki nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, az előbb-utóbb nagyon nagy keserűséget fog megtapasztalni az életében. És ezért nem mindegy, hogy mi a tájékozódási pontunk. És higgyétek el, drága testvérek, hogy számunkra, a hívők számára egyetlen egy tájékozódási pont van, az a Szentírás. Tudjátok, hányszor hallottam már azt, hogy a Biblia az nem más, mint egy régi ózsdi könyv, ami tele van, lehet, hogy hasznos dolgokkal, de egy fiatal egyszer azt mondta, hogy hát lelkész urad, most nem gondolja komolyan, hogy a 10 parancsolatban ott van az, hogy ne paráználk, hogy nem gondolja komolyan, hogy ennek ma van aktualitása. És azt mondják, hogy ez a könyv már rég idejét múlt. De hadd mondjam el nektek, hogy a hívő embereknek ez egy tájékozódási pont. Ez olyan, mint amit itt látunk, egy iránytű. Egy iránytű. Az iránytűnek két feladata van. Az egyik az az, hogy aki az iránytűt fogja, az meg tudja határozni, hogy pontosan hol van. Ugye? A másik feladata pedig az, hogy irányt mutasson, hogy neked merre kell menni. És tudjátok, a Szentírás egy ilyen iránytű. Arról beszél, hogy te hol vagy. Hogy te ki vagy. és nem leértékeli a te életedet. Hidd el, hogy nem leszel kevesebb, hogyha a Szentírás szerint fogsz élni. Nem leszel kevesebb. Ezt tudom, hogy ma a világ ezt súlykolja. Én emlékszem, hányszor nevettek ki a szakközépiskolában, amikor én azt mondtam, hogy hát én a szombati bulit azt vasárnap nem pihenem ki, mert nem megyek bulizni, hanem én vasárnap megyek gyülekezetbe, szolgálok, ide vagy oda megyek. És ott röhögtek rajtam. És tudjátok, az iskolában hétfőtől szerdáig, tudjátok, mi volt a téma? Arról beszéltek, és benne voltam én is, és ezért nem vetem meg ezeket a fiatalokat, az osztálytársaimat, nem vetem meg, hanem fáj a szívem értük, de hétfőtől szerdáig az volt a téma, hogy szombaton ki kivel feküdt le, meg ki okátta végig az árkot, meg kit hogyan mostak föl a budiban, vagy az árok széléről, meg ki milyen LSD-t, meg speed tablettát, meg ilyeneket szedett. Ez volt hétfőtől szerdáig. Csütörtöktől péntekig, tudjátok, mi volt a téma? Hogy ki kit fog majd. Ez volt a téma. De ebben voltam én is. És tudom, hogy ma a fiatalok körében is ez van. És mesélik nekem fiatalok mesélik, azt mondja, tisztelendő bácsi, még ők itt szólítanak. Tisztelendő bácsi, hát azt mondja, nincs annál gusztustalanabb, hogy a lány ott fekszik az árok szélén. Hát már nekem fordul ki a gyomrom, mondja. Lehet, hogy én is az előző héten ott feküdtem, na de lány. És hidd el, hogy nem leszel kevesebb, hogyha elkezdesz az igéhez igazodva élni. Nem leszel kevesebb, sőt, tudod, mennyi hajótöréstől fogod megóvni az életedet? Hogy mennyi áldás lesz? Hát volt, aki elmondta itt ebben a gyülekezetben, mezőgazdasággal foglalkozik. Azt mondta, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap dolgozott. Minden nap dolgozott. Látástól vakulásig. És amikor volt egy Isten élménye, volt egy megtapasztalása, amikor elment egy férfi csendes hétre, és megérintette őt az Isten igéje, akkor elkezdte komolyan venni a vasárnapot, elkezdett igét olvasni. És megpróbálta az életét odaigazítani az Isten igéjéhez. Akkor ez az ember bizonságot tett arról, hogy Isten úgy megáldotta és meggazdagította az életét, hogy sokszoros termése lett egy hektáron. Nem tudom pontosan, mert nem ismer ezeket a számokat, nem akarok butaságot mondani, hogy kinevessenek itt a mezőgazdaságban szorgoskodók. De azt mondta, hogy többszöröse lett. Mert Isten megáldotta. És higgyétek el, hogy azok az emberek, akik Istenhez igazítják az életüket, azokat Isten meg fogja áldani. Meg fogja áldani. És lehet azt mondani, hányan mondták azt, lelkész úr, hát ott ez a 10 parancsolat. Hát az mekkora szivatás, mondja. Mekkora szivatás. Mert ezt nem szabad, azt nem szabad, amaz nem szabad. Hát ez mindig csak tilt. Hát sajnos a mai embernek tiltani kell. Tudjátok miért? Nem tudom, édesapák, most édesanyákat nem tudom megszólítani. Édesapák. Különösen most rátok nézek. Majd fogjátok tapasztalni, mi volt az első szava a gyermeknek, amit megtanult. Az igen vagy a nem? A nem. Ugye itt rád is tekintek, mondjam, ugye? Az első szó, amit megtanul a gyermek, az a nem. Hát én is vívódom a 4 gyerek, még 3-mal, a negyedik még nem tudja, hogy nem, de előbb-utóbb ez is eljön. Hát a gyerek is tagad, nem? Hát és ennek az embernek, aki itt él a Földön, Isten elmondja, hogy te figyelj, hát mit nem szabad. Amit csinálnál egyébként, amit csinálnál. Hát kedves édesanyák, kedves édesapák, melyikőtök tanította a gyermeket hazudni? Melyikőtök tanította? Maga mellé vette, vagy az ölére ültette a fiát, az édesapa, na fiam, most megtanítalak hazudni. Volt ilyen? Nem volt. És kaptad már rajta a gyerekedet, hogy hazudik? Hát hogy ne kaptad volna? Hogy ne? Hányszor buktam le én is szegény édesanyám előtt? És hányszor buknak le a gyermekeim? Pedig higgyétek el, nem vettem az ölembe, és nem tanítottam hazudni. Se lopni, se csalni. És nézzétek meg az ember mégis, milyen jól csinálja. Mint hogyha a tanfolyamot végzett volna, nem? Pedig nincsen ilyen, nem hirdetik. Akreditált, lopásra megtanító tanfolyam. Nincs ilyen. És mégis milyen szakszerűen tudja csinálni az ember. És csak azok vannak a börtön falain belül, akik lebuktak. A többi az itt van kint. Igen. És olyan szomorú ezt látni, testvérek. Olyan szomorú ezt látni. És ez a bűn, ez úgy meg tudja szomorítani az ember életét. És ezért van számunkra ez az iránytű. Higgyétek el, ez egy iránytű, amely pozícionál, amely megmutatja, hogy hol vagy te, hogy ki vagy te pontosan, és megmutatja, hogy milyen irányba kell haladni, amiről az ige beszél. Azt mondja, hogy keskeny út az, amely az életre vezet. Az életre vezet. És tudjátok, ha valaki elveszti, vagy eltéveszti az útirányt, akkor az nem ér célba. És ezért mondja Jézus, hogy tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert sokan nem akarnak az Isten dolgaival foglalkozni. És sokan vannak, akiknek sem tájékozódási pontjuk nincsen, sem helyes útirányuk. És ezért adta Isten nekünk ezt az iránytűt. Ezért jött Jézus, ezért beszélt arról, hogy neki egy kis idő és nem láttok engem, azaz meg kell halnia. Ezt nem értették a tanítványai, és sokan ma sem értik. Sőt, cinikusan azt mondják, ki kérte, hogy halljon meg? Mondta egyszer nekem valaki, ki kérte? Hát értek, nem kellett volna meghalni, én nem kértem ezt, mondja valaki. Drága testvérek, hadd kérdezzem meg, melyik ötöket kérdezte meg édesanyátok, hogy szeretnétek-e megszületni? Kérdeztétek? Nem. Nem, édesanyátok meghozta azt a hatalmas áldozatot, hogy világra hozott benneteket. Akkor van merszetek föltenni Istennek ezt a kérdést, hogy ki kérte, hogy halljon meg? Én nem kértem. De azt se kérted, hogy megszülessél, és mégis itt vagy, és adjál hálát Istennek. Adjál hálát a szüleidnek, hogy itt lehetsz. Hogy itt lehetsz. És milyen sokan nem értik, hogy kihúzzák, kivonják magukat a kegyelem alól, és ezek az emberek nem találnak ma sem békességre, mert a bűn okozta békétlenség ott fogja őket belül őrölni és marcangolni. Annyira a szívemre helyeződött az elmúlt hónapokban az az ige, amelyet itt a gyülekezetben is többször elmondtunk, és akik itt a parkolónál álltak meg, azok látják, ki is van rakva, hogy ezen a helyen békességet adok nektek, így szól az Úr. Ezen a helyen békességet adok nektek. És ezen a helyen egy számtalan gyülekezetben, ahol Jézus Krisztust hirdetik, békességre lelhet az ember. És tudjátok, ma a békesség egyre nagyobb kincs. Egyre nagyobb kincs a békesség. Valaki nem olyan régen azt mondta nekem, tudod, Krisztián, mindenemet odaadnám, ha otthon békesség lehetne. Mindenemet odaadnám, ha otthon békesség lehetne. És hányan vannak még ebben a helyzetben, és nincsen békességük. És ezért hirdethetem azoknak, akik ezt a békétlen, a bűn által okozott békétlen életet ismerik, hogy Jézus azért jött, hogy békességet adjon. Ő azért halt meg, hogy a bűn ne marcangoljon soha többé, hanem tudjuk letenni ő elé. Ő azért halt meg, hogy minden bűnünket magára vállalja, és békességet adjon. És a kereszt tövébe pedig békességre lehet leállni. És ezért mondja Jézus, ott a János evangéliumának 14. fejezetében azt mondja, hogy békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Milyen erő van ezekben a mondatokban ma, különösképpen. amikor nincs békesség. És emberek mondják, hogy békesség, békesség, olvassátok el, Jeremiás könyvében, Ézsaiás könyvében egyaránt ott van ez a mondat. Mondjátok, mondogatjátok, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. És nincs békesség. És emberek a szőnyeg alá söprik a dolgokat. Nem olyan régen egy feleség mondta, megjelent az alkoholizmus a családban, és a feleség mondta, hogy éveken keresztül a fejemet a homokba dugtam. Nem akartam komolyan venni, és nem akartam tudomásul venni. És ott sírt a lelki gondozói beszélgetésen. Gondoljatok bele, és hányan vannak ilyenek? Hányan vannak ilyenek? Mondogatják, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. Mert a bocsánattal békesség párosul, és ez a békesség aztán átjárja az ember egész életét, a családját, a gyermekei életét, a munkahelyen eltöltött időt. Mindent megváltoztat, mert a bocsánatot nyert, és a békességre lehet ember, teljesen megváltozik. Reményik Sándornak van egy gyönyörű verse, csak egy részletét hadd olvassam fel. Az a versnek a címe, hogy Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalom nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, és ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugározz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak ad. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Drága gyülekezet, de jó lenne, ha a bűn felismerésében meg tudnánk szomorodni, és ebben a szomorúságban felragyogna a kegyelem, a bocsánat, felragyogna a kereszt, és eljutnánk arra a felismerésre, hogy minden értünk történt. Jézus búcsú beszédében arra akar rávilágítani, ő azért jött, azért halt meg és támadt fel, hogy a szomorúságunk örömre forduljon. Ezzel az örömmel aztán megtelik a szív és az egész élet. Ezért mondja Jézus, de szomorúságotok örömre fordul. Ő ezt akarja ma is, benned és bennünk kimunkálni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, Te látod a szívünket, és látod, hogy hogyan hallgattuk az ige hirdetést. Hogy a hallgattuk a Te szavadat. Uram, azért könyörgöm, hogy minden, ami emberi, az múljék el, mint a lehellet, és minden, ami tőled van, az pedig erősítse meg a szíveket, ezt a drága gyülekezetet. Amen.